a mérési eredményeket, illetve az egyes iskolákat, régiókat össze lehessen hasonlítani és megfogalmazni fejlesztési célokat. És abban a pillanatban, amikor ezt az egyéni teljesítményekre is elkezdik alkalmazni, és ezeket különböző módon beszámítani, abban a pillanatban ez már nem fog működni. Tehát hogyha egyéni teljesítményeket mérnek, és így figyelmeznek, akkor ezt inkább egy valami fajta vizsgának kellene nevezni. És hát nyilvánvaló, hogyha az eredménye számít, akkor a tanulók és a családok is úgy készülnek rá. Hát azt gondolom, hogy akinek van gyereke, és hogy végment a közoktatás rendszer, az ismeri a magyar középiskolai felvételi rendszert, és hát bizony, aki egy hát jobbnak mondott, vagy jobbnak gondolt iskolába szeretne bekerülni, annak elég keményen készülni kell rá, és hát nagyon sok esetben a szülők kénytelenek fizetős tanfolyamokat is igénybe venni, hogyha egy jobb iskolába akarják a gyereküket felvetetni. Most, hogyha beszámítják ezeket a kompetenciaméréseket, akkor minden bizonnyal hasonló lesz a helyzet. Hát, hogy akkor ezekre kell majd kezdeni külön trenírozni a gyerekeket, ráadásul ez még ugye, valószínűleg hamarabb. Ugye időpontban ez lehet, hogy már a felvételi előtt majdnem egy évvel levő megért ezt is számít. Amellett, hogy ez egy nagy terhet róna a gyerekekre és a családokra, amellett hát ez nyilván az esélyegyenlőséget is rontja, tehát nyilván nem mindenki tudja ezt magának megengedni, és hát gyakorlatilag ezzel az történik, hogy ha ebbe az irányba megyünk el, hogy a közoktatás, mint állami feladatot így részben áttolják a családokra, tehát hogy a családok finanszírozzák részben, vagy csak otthon a szülők tanulnak a gyerekekkel, stb. Lehet, hogy persze ettől az eredmények némileg javulnak, de hogy ennek az egésznek nem így kellene működni, tehát az iskola, az állami rendszer az, amelyik elvileg a gyerekek oktatását szolgálná, és azt kellene inkább megjavítani, nem pedig így áttolni a felelősséget. Tehát, hogy mi ezt egy rossz iránynak gondoljuk, és hát most a kiperelt adatokból látszik, hogy a szülők többsége ezt nem is támogattam.
Jól gondolom, ugye, hogy akkor itt igazából inkább az egyéni teljesítmények mérésére helyeznék a hangsúlyt, ahelyett, hogy azt láthatnánk, hogy egyébként az iskolarendszernek milyen felelőssége és teljesítménye van abban, hogy hogy hogyan fejlődik a tanuló kompetenciája.
Igen, hát itt most az a helyzet, hogy hogy a kormányzat pontosan mit akar, arról legfeljebb csak találgathatunk, ezt ő is soha nem mondták el. Ez is egy ilyen komoly probléma, tehát természetesen lehet a szülők véleményét is megkérdezni, de amikor egy ilyen rendszer szintű átalakításba gondolkodunk, akkor azért illene először a kormányzatnak elmondani azt, hogy tulajdonképpen mit akar. Mert azon kívül, hogy feltettek egy kérdést, és egy néhány szóval utaltak arra, hogy mit akarnak, a részleteket nem lehet tudni. Tehát így elég nehéz, még gyakorlatilag egy szakértő sem nagyon tudná megmondani, hogyha nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát a kormányzatnak úgy tűnik az az elképzelése, hogy egyszerre két dolgot meg tudnak csinálni, tehát ők azt gondolják, hogy egyszerre tudnak egyéni teljesítményt is mérni, és az iskolarendszer működését is felmérni, de az, hogy ezt hogy gondolják, az még nem derült ki, és félek, hogy ez nem is működik. Tehát itt a magyar oktatási rendszerben inkább azt ahhoz szoktunk hozzá, hogy ezek a mindenféle kormányzati zsonglőr mutatványok, ezek valójában leginkább a pénzspórolást szolgálják, de nem azt, hogy a rendszer ezt tényleg jól és hatékonyan működjön. Hát egyébként ez a magyar kompetencia mérés, ez tulajdonképpen eredetileg egy nagyon innovatív dolog volt, és akár nagyon hasznos is lehetne, hogyha arra használnánk, amire való. Most hát a második éve egy ilyen új rendszerben már Hát eléggé, én azt gondolom, hogy túltolja a kormányzat ezt. Tehát jóval több ilyen tesztet iratnak, tehát igen, csak két évente kellett egyet, most már évente és jóval több tárgyból. Tehát, hogy emiatt, hogy ez gyakorlatilag már az iskolák napokon keresztül azzal töltik a idejüket, erőforrásaikat, hogy ezeket a teszteket töltegetik a gyerekek, és hát gyakorlatilag senki nem tudja, hogy miért. Ez most nagyon, én azt gondolom, hogy senki nem kell, hogy meglepődjön azon, hogyha nem tudjuk, hogy miért van ez az egész, akkor a motiváció is csökken. Tehát itt gyakorlatilag én azt látom, hogy inkább hibát-hibára halmoznak, tehát túltolják a rendszert, és aztán utána ugye meglepődnek azon, hogy a gyerekeknek elegük van, és akkor további adminisztratív retorziókkal fenyegetnek, hogy aztán az a rendszer, ami eredetileg is elhibázott, az valahogy működhessen, vagy ki tudja miért. Miközben gyakorlatilag még a... Tehát egyrészt a családokat ezzel próbálják nyomás alá helyezni, de emellett az iskolánkat és a pedagógusokat is ezzel helyezik nyomás alá, hiszen ezek a kompetenciamérés eredmények a pedagógusok fizetésébe is beleszámítanak áttételes módon a teljesítményértékelésen keresztül. De gyakorlatilag már így mindenki stresszben van, hogy ezek a mérési eredmények minél jobbak legyenek. Én azt gondolom, hogy nem ez a jó út. Nem ez a jó út, hogy ilyen mindenféle adminisztratív kényszerrel próbálják rávenni az oktatási szereplőket arra, hogy mindenki még tanuljon, úgymond még dolgozzon. Én azt gondolom, hogy ez nem vezet sehova.
Próbáltam itt közben kutakodni az emlékeimben, és úgy rémlik a közelmúltból a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat tekintve, vagy például a PISA-teszteken is egyre rosszabb mértékben, vagy kisebb mértékben teljesítenek jól a magyar diákok. Lehet, hogy itt emögött az áll, hogy szeretnék ezeket az eredményeket feljebb hozni a döntéshozók?
Hát van készült sok mérés, a PISA mérésekben sem teljesít jól a magyar rendszer, tehát valahogy a motivációt szeretnénk növelni. Ezt tulajdonképpen el is mondták a minisztériumból, hogy ez az egész azt szolgálja, hogy valahogy a motivációt növeljék, csak hát el kéne gondolkodni, hogy most ez a jó módszer. Tehát itt igazából a tanulás motivációját kellene, én azt gondolom, növelni. Tehát ehhez én azt gondolom, hogy jobb pedagógiai módszerek kellenek, az kellene, hogy legyen idő arra, hogy egy-egy témában mondjuk elmélyedjenek jobban a gyerekek, a tananyagot kellene átgondolni, hogy olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami a gyerekeknek is érdekesebb, relevánsabb. Tehát ilyen irányban lehetne, azt gondolom, hogy nyilván az a közoktatás személyi és tárgyi feltételei is azon messze vannak az ideálistól. Tehát nagyon sok mindent lehetne javítani. Én azt gondolom, bármelyik pedagógus kapásból mondana több tucat dolgot, amin lehetne javítani. És inkább azt látjuk, hogy ahelyett, hogy mondjuk pénzt költenének, vagy ahelyett, hogy szakmailag fejlesztenék a magyar közoktatást, ahelyett ilyen adminisztratív kényszerekkel, ilyen motiváló tényezőkkel, gyakorlatilag különböző ilyen büntetésekkel való fenyegetésekkel, hogy akkor a gyerekeket nem veszik fel a gimnáziumban, ha nem tanulnak elég, gyakorlatilag ez történik, ezzel próbálják az eredményeket javítani, és még az is lehet, hogy az eredmények javulnak, hogyha ezt bevezetik, csak összességében az egész rendszer lesz nehezebben élhető. Hát most ott tartunk, hogy ugye idén nem vezették be központilag legalábbis ezt a kompetenciamérés értékelést. Éppen ugye megjelent ugyan a törvénymódosítása tervezet, amit említettem, de a nagy tiltakozás hatásáért a szülői hangnak is volt petíció, több mint 22 000-en elérták, mások is tiltakoztak, tehát végén idén nem vezették be ezt, amiről beszélünk, legalábbis központilag. néhány iskolában helyszinten ért mégis értékelik, de központilag nem vezették be. De megvan az esély arra, hogy jövőre ezt be fogják vezetni. Tehát továbbra is terítéken van valamilyen esetleg módosított formában. Ennek a részleteiről semmit nem tudunk, csak azt mondtak el a minisztériumból, hogy ezen dolgoznak.
Köszönjük szépen! A Szülői Hang Alapítvány kiperelte a belügy eltitkolt adatait, a szülők többsége nem támogatja a kompetencia mérés beszámítását a felvételi eredményekbe. Ezzel kapcsolatban, illetve a kompetencia mérésről beszélgettünk Miklós Györggyel, a Szülői Hang Alapítványtól. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk a munkájukhoz, viszont hallásra.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Reméljük, hogy a hétvégén az időjárás már nem borzolja tovább a kedélyeket, és minden rendben lesz a Balaton átevezésen, amelyet július 12-én Zamárdiban rendeznek. Vida Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetségtől van itt a vendégünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Mit érdemes tudni erről az eseményről? Ha jól láttam, akkor a Balaton egyik talán legszűkebb pontján át lehet evezni a tavat keresztbe.
Így van, 8. alkalommal rendezzük meg a Ervét Balaton átevezést, és sokat gyára tétünk vissza a paradicsomát a Tamárdiba. Az eseményről nagy vonalakban annyit érdemes tudni, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség az e-sport mellett már évek óta egyre nagyobb figyelmet szentel a szabadidősportnak, és ennek tékezésünknek a keretében indítottuk el a Balaton átevezést, ami gyakorlatilag egy 3-4 év alatt már több ezer fős tömeget mutattak meg minden évben a Balatonon, de ez nem csak egy szabadidős sportesemény, hanem egy úgy tekintünk el, mint egy egész napos családi program, és ezzel is készülünk a parton. Amit említett, ugye az a keleti és nyugati medencét összekötő legszűkebb soros, ugye a Tihanyi félsziget magasságában, oda vissza egy 8 kilométeres távot az átevezőknek, tehát nagyjából az apátság irányába, ez a már itt felől kell haradni, és egy fordítókon visszafele szinten egy közel 4 kilométeres távot megtenni.
Milyen eszközökkel lehet megtenni ezt a távot, mivel érdemes nevezni?
Gyakorlatilag azt mondani, hogy egyrészt ami az eveződ, az a kategóriád, és itt az alatt értem, hogy a kajak kenú különböző válfajaival, sárkányhajóval, szászdeszkával, az mostanában a legnépszerűbb, de bármivel, szinte ami emberi erővel és kézzel hajtott vízisport eszköz, azzal át lehet tenni a tavat. Nagyon sok egyedi kialakítású hajót látunk minden évben, kreatívak az indulók, úgyhogy gyakorlatilag a lehetőségek tárháza az végtelen. De természetesen a legnépszerűbbek azok a említett szám mellett a kajakok.
Olyanok is nevezhetnek, akik még nem tettek meg ilyen távokat, illetve olyanok is, akiknek nincs saját hajójuk, eszközük?
igen, úgy határoztuk meg ezt a 8 kilométert a kezdetekben egy piackutatással, hogy ez még a 10 kevésbé jártasoknak is azért kisebb rutinnal, de könnyűszerre teljesíthető, illetve már a lapon elérhető jó régóta a férbakó partnereink listája, tehát egészen a éjfélkor lezáruló online nevezési határidőig még lehet találni, aki esetleg most találkozott az eseménnyel olyan partnert, a különböző eszközkategóriákban a helyszínen biztosítani, megkönnyítve a lejutást, a logisztikát és az eszközszállításnak a terhét.
Mi az, amivel megpróbálják megkönnyíteni ezt a távot, illetve az átevezést? Ha jól látom, akkor a biztonságit is az első, illetve valamilyen ellátmánnyal is próbálnak segíteni. Foodtruckokat látok, amelyek majd a parton fogják várni az érdeklődőket.
Igen, természetesen a legelső szempont az, hogy mindenki biztonságban érezze magát a vízen, és nyilván ehhez mérten folyamatosan biztosítva van a vízrendészet és a vízimentő szolgálat által a jelenlét. Természetesen monitorozzuk folyamatosan a időjárást is. Ugye az elején említette, hogy reméljük, hogy a felkonferásnál az időjárás az kegyesebb lesz, hogy jelenleg is azt látjuk, tehát mi gőzerővel készülünk, hogy megtartjuk. Folyamatosan enyhülni fog, és a szél is csillapodni fog az esemény napjára. De ettől függetlenül természetesen minden biztosítva lesz, elő is írjuk ugye a mentő mellé kötelező jellegű viselését, illetve hogy említése került a parton, különböző trákok által lesz számos catering szolgáltatók felvonulva, illetve a vízen is lesznek frissítő pontok biztosítva a vizet és szőlőtudatnak a fáradt átevetők a hajókba kapni.
Lehet-e még nevezni, és ha igen, akkor hol?
Igen, a Balaton átnevezés portálról közvetlenül elérhető az online nevezési felület, és egészen ma éjfélig lehet még online nevezést leadni, de ugyanakkor, aki az utolsó utáni pillanatok is kivár, akár időjárás, vagy más kifolyólag, azoknak természetesen a helyszínen is biztosít lehetőséget.
Köszönjük szépen, tehát július 12-én rendezik a Balaton átevezést. Vida Gergely, a Magyar Kajakkenu Szövetség szervezési igazgatója volt itt velünk a vonalban. Kellemes sportolást, jó időtöltést és jó időjárást kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen még egyszer, viszont hallásra. In an octopus's garden in the shade, he'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. Sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. About the coral that lies beneath the waves.
joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you.
Lassan a két órához, mármint 18 órához közeledik a mai délutáni magazin, hogyha 14-16 órakor kezdtük. Ma úgy látom, minden számot eltéveztek. Szóval a két órás délutáni magazin végéhez közeledve összefoglalnánk pár mondatban, hogy mi minden volt hallható ebben az időszakban, és aztán el is búcsúzunk. Neked, Dávid, mi az, amit kiemelnél a mai felhozatalból?
A mai kedvencem az a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi programsorozata, Kertlabor volt, egész nyáron áttartó fesztivállal várják azokat, akik érdeklődnek az irodalom iránt. Cékmány Anna volt a vendégünk, aki nagyon plasztikusan mesélt azokról a dolgokról, amik várják az érdeklődőket a PIM-ben. Nekem nagyon tetszett. Ez szinte ott éreztem magam egy kicsit.
Na hát én nekem egy másik ilyen kedves, az első témánk, ami ma elhangzott, a Kertek zenéje, Éneklő Kertek. Itt arról van szó, hogy egy speciális elektronikai felszereléssel, amit rá irányítanak valahogy a növényekre, a hangot tudnak a növények élettani működéséből valahogy kivenni, és ezek a hangok másmilyenek, amikor jobb meg rosszabb helyzetben vannak. Tehát, hogy van valami változtatási képességük, és igazából ez a természetre való visszafigyelésnek egy nagyon érdekes momentuma, és már hallottam máskor is erről való beszélgetést, és hihetőnek tűnik, hogy a növények is tudnak kommunikálni, azt akarom, hogy beszélni, de hát mást értünk beszéd alatt, nem a verbalitás nyilván. Na, erről beszélgettünk Eredicsi Ulcsival. Tordas községben lesz jövő héten egy érdekes bemutatójuk, és aztán rendszeresen fognak foglalkozni. Ehhez egy kis elektronikus szerkezet kell, de én mondom, már egy évvel ezelőtt egy nyári táborban is ennek a bemutatását láttam. Nagyon érdekes jelenség. Hát aztán még fontos ügyek voltak a norvég civil alap indulása az év végétől, hogy egy döntés alapján újból a Ökotárs Alapítvány lesz ennek a szervezője, illetve az ő általa vezetett konzorcium, és ez mondjuk egy nagyon fontos jelenség a hazai civil társadalom életében. Illetve ehhez kapcsolnám már egy kicsit más dimenzió, de hogy egy új folyóirat indul az év végére körülbelül. A Magyarország Felfedezése Alapítvány, amely korábban egy könyvsorozatot működtetett, nem pont az alapítvány, de egy-egy könyvkiadó. Most ez a szerveződés Szociográfia címmel egy online folyóiratot szervez. Ez szerintem egy fontos információ volt.
És itt a civil rádióban is, és általában a civil szervezetekkel kapcsolatban is sokszor hangoztatjuk azt, hogy mennyire fontos az érdekérvényesítés, és nehéz ezt mindig elmagyarázni, egy tartalommal megtölteni, de ebben a mai délutánban két ilyen érdekérvényesítéssel kapcsolatos témánk is volt. Bíróságos fordulnak a gárdonyi lakosok, illetve a Greenpeace azért, hogy a MOL érdemben tisztítsa meg az általa szennyezett területet. Ez is egy nagyon fontos érdekérvényesítő törekvés. Illetve a Szülői Hang Alapítvány sikeres érdekérvényesítése abból a szempontból, hogy megtudták, hogy a szülők többsége nem támogatja a kompetenciamérés beszámítását a felvételi eljárások során. Szóval
de ezt is furmántosan tudták csak kieszközölni, hogy a belügyminisztérium nyilván valami nemzeti titoknak vagy közbiztonsági kérdésnek hordozta, de hogy nem akarta kiadni ezt, amire törvény van, hogy ki kell adni. Na hát akkor, és akkor én még egy témát emelnék ki, ez valójában egy múlt heti beszélgetésnek a ismétlése volt, a demencia, ami a idősödő korban egy egyre fontosabb és egyre nehezebben megoldható társadalmi jelenség. Ezzel kapcsolatban egy demencia térkép készült, és Ziffer Gabriella a Feledhetetlen Alapítványnak a képviseletében arról a munkáról beszélt, amit ők ebben az ügyben végeznek. Na hát akkor nagyjából mi meg arról a munkáról beszéltünk, amit az elmúlt két órában itt igyekeztünk. Még mielőtt teljesen elbúcsúznánk, szeretném felhívni a figyelmet, hogy ma este 19 órától lesz Demokrácia Most című műsor. A Civil Rádiónak van a Független Rádiókról egy sorozata, nem, egy rádió történeti sorozata van, és ma éppen annak az egyik produkciója, vagy produktuma lesz hallgatható, Független Rádiók vidéken. 9 ilyen műsor készült, és ebből ez a negyedik talán, de nagyon érdekes, ajánlom figyelmükbe azoknak, akiket a kommunikáció, vagy a helyi rádiózás, vagy a közösségi rádió, szabad rádió érdekel. Na, ennyi talán, és akkor a sportszerkesztő Tarcsi Géza, hangmérnök Petik András nevében is búcsúzunk mi a műsorvezetők.
Dudok Dávid.
És Péterfi Ferenc. Maradjanak velünk. Oh,